Több nagy változás is várható az angol labdarúgó élvonalban, vagyis a Premier League-ben a Brexit után, mondta az Inforádió által megkérdezett sportközgazdász. Dénes Ferenc úgy látja, hogy a külföldi játékosok nehezebben szerezhetnek majd munkavállalási engedélyt, emiatt az angol klubok valószínűleg az eddigieknél is drágában vásárolhatják meg őket. A riporter Dzsubák Tamás.
Mindenképpen egy új helyzetet teremt, amihez a futballmenedzsmentnek és a futballközegnek alkalmazkodnia kell, hogy pontosan milyen típusú hatással lesz, azért azt majd folyamatosan figyelni kell. Hát nagy területet szokás említeni, az egyik a munkavállalási engedélyek kérdése, tehát kik vehetnek részt, milyen feltételekkel vehetnek részt a játékban, kik léphetnek be az angol munkaerőjáték piacra, mármint a játékos piacra. A másik, a hogyan érinti ez a bevételeket, és ugye a transferdíjak hogyan alakulnak az elkövetkezendő időben.
Az átigazolási piacot hogyan érintheti?
Ugye a legfontosabb változás az, hogy azok az Európa Unióból érkező játékosok, akik eddig, ha úgy tetszik, akadálymentesen léptek be munkaerőpiacra az angol futballban, azok most hirtelen körön kívül találják magukat. Ugye az angol futballban is vannak mindenféle korlátozások, hogy hány darab játékosnak, otthon született játékosnak, saját nevelési játékosnak kell jelen lenni a keretekbe. Nyilvánvalóan, hogyha most már az Európa Unióból származó ország, Európa Uniós országokból származó játékosoknak is munkavállalási engedélyt kell kérni, az nyilván egyfajta korlát, ami egyrészt fel fogja emelni az árakat véleményem szerint, másrészt azért persze megnehezíti a belépést. Vannak olyan típusú minőségi korlát, minőségi bejegyzések is, ami azt mondja, hogy az angol futball játékengedélyét megkapni válogatottsághoz, tudáshoz kötött, és attól félnek sokan a játékosok, vagy a menedzsmentek közül, a klubmenedzsment vezetői közül. Azok a fiatal tehetséget, és ugye Kantét is már egy szokás említeni ebben, akik korábban nem nagyon jelenhettek volna, tehát akik nem nagyon voltak a válogatottság közelében abban az időben, amikor berobbantak a futballvilágban, ezeket a fiatal tehetségeket már nem tudja ilyen hatékonyan beléptetni a piacra az angol futball, mint ezt a korábbi években.
A Premier League vezetői és az angol szövetség között milyen egyeztetések, tárgyalások következhetnek a következő hetekben, hónapokban?
Ugye alapvetően arról van szó, hogy hány darab játékos játszhat, milyen feltételekkel. Meg lehet emelni ezt a kvótát, ami jelenleg van, hogy több nem brit játékos játszhasson. Például azt mondjuk, hogy nagyjából 13-ról meg lehet emelni magasabb létszámra. Ez egy kérés, aminek lehet az a válasz, hogy igen, de akkor legyetek szívesek több saját nevelésű játékost, illetve sok fiatalabb játékost a piacra dobni. Tehát ez egy az alkutárgya az, hogy hány darab külföldi játszhat egy csapatban, illetve az ifjúsági fiatalkorú játékosoknak mi legyen a szerepe, szerintem meg fogják találni a megfelelő helyet.
Ugye arról van szó, hogy a jelenleg 25 fős keretből 8 játékosnak kell brit nevelésének lennie, az FA pedig azt szeretné, hogy ez 12-re emelkedjen. A tervezett kvótarendszernek jelenleg mennyire felelnek meg az élcsapatok, vagy mennyire tudnak majd megfelelni?
Hát mindenféle kimutatások léteznek, de mondjuk inkább, amit részleteset ismerek, az inkább a egy évvel ezelőtti dolog, de lényegesen nem változtak. Ugye például az Arsenal, Brighton, a Chelsea jelentősen, vagy ha nem is jelentősen, de fölül van a tervezett kvótának, ahogy a Manchester City is, vagy a Tottenham is. Tehát számukra nagyon érzékenyen érintheti egy alacsonyan meghúzott kvóta határ. Ugye ezen folyik a vita, hogy 10 vagy 12 legyen. A 12-ből például, tehát nem a 12-t is jelentősen fölülmúlja, de például a Manchester United a 12-es sakkal áll bőven. Hát nem is bőven, de bele tudna férni. A Leicester pedig még a 10-es kvóta határ környékéből is be tud férni. Nyilván, még egyszer mondom, ezek a tavalyi adatok, tehát a 18-19-es adatok lényegesen nem változtak. De ez már például jól lekövethető volt, hogy a Manchester United a nyári átigazolási időszakban csak angol, brit futballistát igazolt. Most ugye Velszit is Daniel James személyében. Most a téli időszakban vásárolt éppen tegnaptán egy portugál játékost. Tehát azért az elmúlt egy-két évben azt gondolom az okos futballmenedzsment elkezdett készülni a változásokra.
Mennyiben lesz nehezebb külföldi játékost igazolni? És emiatt ez milyen hatása lett a piacra?
A probléma, hogy a kvótákban van, illetve az a típusú szabályozási rendszerben, amiben azt mondja, meghatározza, hogy tulajdonképpen kit is enged, az FA meg akarja határozni, hogy tulajdonképpen kit is akar beengedni a piacot. Tehát azt mondja, hogy a FIFA rangsor 1-10 válogatottjából, országából származó játékos, aki a legalább a válogatott mérkőzések 30%-án szerepelt, őt, ha tetszik, minden további nélkül beengedi a piacra. És akkor ahogy megyünk lejjebb a FIFA rangsorba, úgy emelkednek a mérkőzés számok, amit igazolni kell, válogatottsági számok, amit igazolni kell, és ez lehet az a piaci korlát, tehát egyértelmű az üzenet, csak minőségi futballistát akarok látni a keretekben. Mert ez egy szórakoztatóipar, magas minőség kell, ne legyen az, ami egyébként eddig előfordulhatott potenciálisan, meg ténylegesen is, hogy bevásárolok, tartalékolok, majd meglátjuk, mire lesz jó. Már nem, nehogy valaki fértse példájátja, hogy emberek ügyvezetek, csak akarom leírni a helyzetet. Nem tudnak, vagy nem akarnak a játék, vagy az angol klubok mindenféle korlátok nélkül meg bizonytalan, vagy nagy kockázatú útot jelentő játékosokat igazolni.
Hogyan érintheti a Brexit a külföldi, akár nevesebb edzőket?
Kis belépetési korlátok, most már ők sem Európa Uniós országoknak számítanak, nekik is munkavállalási engedélyt kell kérni. A szakértők azt jósolják, hogy ez megemelheti a angol-brit futballedzőknek a kvótáját. Magyarán ők jobban tudnak a kispadhoz jutni. Kérdés persze, hogy a korlátozás mindig szerintem költségnövekedéssel jár, hiszen drágábbak lesznek, hiszen csökkenni fog a verseny. És megint azt mondom, hogy kérdés persze az, hogy vajon ezek a brit edzők tudják-e azt a színvonalat hozni, ami miatt annyira vonzó most a Premier League, televíziós nézettség szempontjából, helyi nézettség szempontjából, és eredményesség szempontjából. Ha nem, akkor megint azon, hogy veszíteni fognak a bevételekből, és azért azt tudjuk, hogy az el tud indítani egy lemfelé menő spirált.
Dénes Ferenc sportközgazdást hallották. Magyar idő szerint hétfőn hajnalban rendezik az 54. Super Bowl-t, az amerikai profi futballliga, az NFL nagy döntőjét, amelyben a Kansas City és a San Francisco csap össze. A fináléről Kaposi Dávid kérdezte Budai Zoltánt, a Sport TV szakkommentátorát.
Milyen volt ez a szezon, méltó volt a 100. évfordulóhoz?
Én azt gondolom, hogy abszolút igen, méltó volt ahhoz, hogy ez volt a 100. éve az NFL-nek. Nagyon sok meglepetés történt, illetve látunk új sztárok születtek ebben az évben, látunk egy generációváltást az NFL-ben. Úgy tűnik, hogy eljutnak sokan a pályafutások végére, akiket az elmúlt 15-20 évben néztünk, és most látjuk, hogy lesznek új sztárok a következő 5-10 évre, és ettől szerintem nagyon izgalmas, ahogy majd itt átmegyünk a 100. szezonról a 101. szezonra, hogy mi történik majd az NFL-ben.
Melyik volt a szezonnak a csúcspontja?
Én remélem, hogy ez most fog következni az 54. Super Bowl-on, de a csúcspont, igazából nehéz is csúcspontot választani, mert ugyancsak 17 hetes az alapszakasz, de mindegyik héten történik valami különleges dolog, és vannak hullámvölgyek és hullámhegyek a csapatoknál és a szezonban, tehát mindig egy kicsit másik csapat játszik jól, másik csapat játszik gyengébben, de remélem tényleg, hogy az 54. Super Bowl február 2-án lesz a csúcspont.
És mi volt a negatív meglepetés, vagy aki mondjuk kellemetlen élményt okozott?
Voltak csapatok, akik mondjuk gyengébben teljesítettek, mint ahogy vártuk volna tőlük, gondolok itt az Atlanta Falcons és a Cleveland Browns, de ezek valahogy minden évben vannak, ez része az NFL-nek, ettől is ennyire élvezetes, hogy nem feltétlenül azok a csapatok nyernek a végén, akiket számítanál a szezon elején, és ezért is követik annyian szerintem.
A két legjobb csapat jutott be a Super Bowl-ba?
Azt gondolom, hogy a négy legjobb csapatban egyértelműen benne van ez a két legjobb, ez a két csapat, és a január alapján azt hiszem kijelenthetjük, hogy hogy igen, ez a kettő legjobb csapat, a San Francisco 49ers és a Kansas City Chiefs, tehát emiatt is várhatjuk annyira ezt a Super Bowlt.
Mivel emelkedik ki, vagy miben emelkedik ki ez a két csapat most az NFL-ből?
A Kansas City Chiefsnél van azt gondolom az NFL legjobb játékos, a legjobb irányítója Patrick Mahomes személyében. A másik oldalon pedig egy nagyon komplett csapatot látunk, ahonnan nehéz is lenne egy-egy dolgot kiemelni, mert most 5 percen át tudnám mondani az erősségeiket. Tehát nehéz egy dolgot kiemelni, ez egy nagyon komplett csapat, egy nagyon jó fiatal edzői stábból.
Patrick Mahomes-t említette, ugye neki az előző szezonja még kiemelkedő volt, mégis most mondhatjuk, hogy ő a legjobb játékos még mindig akkor az NFL-ben.
Igen, az elmúlt két év talán még jobban bebizonyítja azt, hogy az NFL mennyire is csapatsport, hiszen tényleg talán lehet olyat mondani, hogy 2018-ban jobb éve volt Mahomes-nak, mint 2019-ben, hiszen akkor ugye megnyerte a legértékesebb játékosnak járó díjat is, de a csapata mégse tudott eljutni a Super Bowl-ba. Most, amikor nem mondom azt, hogy gyengébb, kevésbé jó szezonja volt, de még mindig a legjobb irányítók között volt, akkor pedig kicsit erősebb volt körülötte a csapat, és meg tudták lépni ezt az utolsó lépcsőfokot.
San Francisco-nál melyik csapat része az erősebb, a kiemelkedő?
Azt gondolom, hogy a védelem. Tehát a liga egyik legjobb védelme van ott, ha nem a legjobb 2019-ben, és ez viszont egy olyan dolog, amivel nehéz építeni, mert ez évente változó, és ezért a San Francisco-nak ez egy olyan lehetőség, ami nem biztos, hogy ő vissza fog jönni, mert a védelmek teljesítmény azért tud változni, de most ez egy nagyon erős védelem, és egy nagyon erős passzsietető egységük van.
Tehát akkor arra nem lehet számítani, hogy mondjuk a két irányító közötti különbség, akkor a Kansas City javára döntse le egyértelműen a meccs sorsát.
Igen, azt gondolom, hogy ez ki tudja egyenlíteni valamelyest a San Francisco 49ers védelme, és ez lesz az igazi kulcspárharc valószínűleg, hogy ki egyenlíti, vagy nem egyenlíti ki, vagy esetleg átbillenti a San Francisco oldalára az esélyeket, és a labda ezen oldalán fog nagyon sok minden eldőlni, hogy Patrick Mahomes hogyan tud játszani a San Francisco védelme ellen.
Super Bowl-on kell valami váratlant húzni, ugye itt a visszatekintőben is láttunk onside kicket, visszahordott kickoffot, akkor emlékezhetünk speciális játékokba az elmúlt évekből is, tehát enélkül most már nem lehet megnyerni a Super Bowl-t?
Szerintem kicsit az is benne van ebben, hogy ott vannak ezek a trükkös játékok a zsebükben az edzőknek, és nem használták el 20 héten át, most már akkor miért maradjon ott, miért ne játsszák ki ezeket a lapokat, illetve azt is ki kell emelni, hogy 2 hetet tudnak készülni a csapatok a Super Bowl-ra, tehát több esély van beépíteni új dolgokat, és új dolgokat kipróbálni esetleg a Super Bowl-on. És igen, itt most már mindent meg kell próbálni, hogyha esetleg hátrányban van a csapat, és láthattuk ugye korábbi Super Bowl-on, hogy hátrányban a New Orleans Saints egy trükkös játékkal próbálkozott, úgyhogy valószínűsítem, hogy egyik csapat, ha nem mindkettő, be fog mutatni egy trükkös játékot.
Melyik párharcra fog leginkább majd figyelni a Super Bowl, melyik lesz a leginkább érdekes?
Azt gondolom, hogy a Kansas City Chiefs támadó fala és a San Francisco 49ers védőfala, mert a San Francisco 49ers védőfala tulajdonképpen egymaga megnyerte az elmúlt két meccset, és a többieknek nem is nagyon kellett sokat hozzátenni a meccshez, mert megölték az ellenfelek támadójátékát, a Minnesota Vikingsét és a Green Bay Packersét. Én nem hiszem, hogy meg tudják teljesen folytani a Kansas City Chiefs támadójátékát, de az kérdés, hogy mennyire tudják limitálni azt, és ez az, ami szerintem szinte eldöntheti a Super Bowl-t.
Sok pontos vagy kevés pontos döntővár?
Azt mondom, hogy sok pontos, tavaly is ezt mondtuk, hogy sok pontos meccs várható, ehhez képest az 53-ból azon a Super Bowl-on született a legkevesebb pont, de most azt gondolom, hogy sok pontos meccset látunk majd.
Két olyan irányító játszik majd a Super Bowl-on, aki ebben újonc lesz, és mellettük azért olyanokról is lehet most, vagy érdemes most beszélni, akik már pályafutásuk vége felé járnak, és a Super Bowl mellett ugyanolyan érdekes kérdés, hogy mi lesz velük Tom Brady, Drew Brees, Philip Rivers, mi várható tőlük, folytatják, más csapatban folytatják?
Én azt gondolom, hogy valószínűleg mindhárman folytatják, és ez emiatt is annyira érdekes az NFL, és emiatt is érdemes 12 hónapon átkövetni az NFL-t, mert most márciusban, áprilisban is nagyon fontos dolgok fognak kiderülni, hogy ezek az irányítók hol folytatják. Én azt gondolom, hogy Drew Brees, ha folytatja, akkor New Orleansban folytatja, Tom Brady-nél elég nagy az esély, hogy New Englandben folytatja, de azt gondolom, hogy legalább akkor esély van arra, hogy máshol, azt nem tudjuk pontosan, hogy hol. Philip Rivers esetében pedig azt gondolom, hogy nagyon kicsi az esély arra, hogy visszatérjen a Chargershez, tehát a háromból legalább egy irányított új mezben fogunk látni, ami nagyon furcsa lesz majd.
Budai Zoltánt, a Sport TV szakkommentátorát hallották. Ezzel véget ért a Gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.